Mind adható Istenünk, hálással megköszönjük, hogy együttesen fordulhatunk hozzád. Te látod, hogy alázatos szívvel, tanítható lelkülettel jöttünk ma a te házadba. Hálásak vagyunk azért, hogy hangozhatat a igéd, amelyben gyógyító erő van, amely átformált bennünket. Köszönjük, hogy te minden szavad igaz és örökkévaló. Hálásak vagyunk azért, hogy hallhatjuk, és szombatról szombatra együtt lehetünk közösségben te veled, és testvéreinkkel, és egymással. Hálásak vagyunk azért, hogy a te ígéreted szerint jelen vagy velünk ezen az órán is. Kérünk, hogy a hétköznapi gondjainkat, gondolatainkat távoztasd el, hogy csak a te szavaidra figyeljünk oda. Járjál minden szívben, kopogtass a mi szívünk ajtaján, kérünk, és mutasd meg magad mindannyiunknak. Áld meg a tanítást, áld meg az ige szólóját, és áld meg mindannyiunknak ezt az órát és egész életünket. Jézus nevében. Amen.
Ismételten szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt elkezdeném a mai tanítást, szeretném felmutatni ezt a könyvet, amit mióta csatlakoztunk, azóta szorgalmaztam a vezetőknél, hogy ezt jelenjék meg újra, és sikerült végre kiadni. Nem volt meg az eredeti kézirat, újra kellett legépelni. John Paulin a végidőről szóló bibliai tanítás. Ez a könyv annak apropóján jelent meg, hogy 1993-ban egy mindösszesen két éves adventista múltra visszatekintő fiatalember, miután kizárták az egyházból, csatlakozott egy szakadár adventista csoporthoz, és ő belül lett a dávidista csoport Amerikában. David Koresnek hívatta magát, eredeti neve más volt, és a jelenések könyvét főként, meg Dániel proféciáit össze-vissza kicsavarva, egész csoportot tudott teljesen belelkesíteni, hogy nekik kell most lépni, hogy végre eljöhessen Jézus. Az illető nagyon szerette a fegyvert és a szexet, emiatt természetesen szexuális szélsőségek is megjelentek az adventista csoportban, akik magukat adventistának mondták, és rengeteg fegyvert fölhalmoztak, hogy előidézzék Jézus második eljövetelét. Óriási tragédia lett belőle, az Egyesült Államok különleges, először tengerészgyalogosok, aztán a különleges hadosztály támadta meg őket. A végén valószínű öngyilkosság történt, tűzütött ki, 80-valahányan haltak meg. 4 gyerek maradt életben. Az a 4 ma már felnőtt ember ugyanezeket az elveket hirdeti mindenütt a világon. És 27 éve, amikor eljön ez az évforduló, az újságok tele vannak az adventistákkal. És most hogy magyarázzuk ki magunkat? Nagyon nem mindegy, hogy beszélünk a végidőről. Nemrég valakinek említettem, hogy meg kell vizsgálnunk a Biblia alapján, hogy ki az adventista és ki a terrorista. Bocsánat, hogy ennyire kemény kifejezéseket használok, de sokszor sajnos az élet okot ad rá, ha nem a bibliai elveket követjük. Nekem nagyon-nagyon sokat segített ez a könyv, hogy valami egészséges szemléletem legyen, ami eddig is kezdett már kiformálódni a második eljövetellel, a proféciákkal kapcsolatban. Ez John Paulin nagyon hitelesen és nagyon világosan teszi meg ebben a könyvben, mindenkinek tudom ajánlani. Hoztam néhány példányt. Maranata. Ez egy héber arámi kifejezés. Tudjátok, hogy a régi ókori írásban nem voltak írásjelek, és nem volt elválasztás sem, tehát tulajdonképpen a fordító feladata, hogy ezt megtegye. Úgy is fordítják, a Károlyi Bibliában itt találjuk, hogy Maranata. Ez annyit jelent, hogy eljött az Úr, vagy jön az Úr. De én inkább ennek a fordításnak vagyok híve, Maranata, ami annyit jelent, hogy, bocsánat, igen, ez valami miatt nem jött, bocsánat, Urunk jöjj, és miért nem, most jött ki, jó, rajta volt? Jó, nem figyeltem oda, hogy mi van kint, Urunk jöjj, tehát a felszólító mód, Aztán ez a keresztény ének jutott eszembe, nem tudom, hogy hányan ismeritek, hogy várni taníts, Uram. Ugye hinni taníts, ezzel kezdődik, és akkor talán a harmadik vers kezdődik, hogy várni taníts. Nekünk meg kellene tanulnunk várni, mert János evangélium a 14. fedezetének első verse így kezdődik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tudjuk, ez Jézus búcsú beszédei. 14. fejezet első versétől, nem, én ezt szoktam javítani, 13. fejezet 34. versétől, mert onnan kezdődik Jézus búcsú beszéde. A legfontosabb tanítást ott adja nekünk, szeressétek egymást, úgy, mint ahogy én szerettelek titeket. Mert erről fogja megismerni a világ, hogy én küldtelek titeket. Emlékeztek rá, ugye? Ez az új parancsolat, ami persze nem új. Abban új, hogy úgy szeressük mi egymást, ahogy Krisztus szeret bennünket. Jézus eredetileg ezt tervezte elmondani a tanítványainak, amit a 14. 17. fejezetek között olvasunk a végidőről. Nyilván nincs rá alkalmunk, lehetőségünk, ezt egészet felidézzem, de bizonyára emlékeztek rá, sokszor olvastátok már. Miről van szó? Elmegyek, hogy helyet készítsek, ismét eljövök. Sokan keresnek, nem találnak, de ti majd megtaláltok, és a többi. És küldöm a Szent Lelket. És a Szent Lélek minden igazságra el fog vezetni benneteket. És a Szent Lélek megfeddi bűn, igazság, ítélet tekintetében a világot. És szőlőtől szőlővessző. Aki része ennek a növénynek, az bármit kér, megkapja. Aki nem része, azt levágják, tűzre megy. Nagyon sarkítom, de talán értitek. Beszél arról, hogy gyülekezetekben megvernek titeket. De azt is mondja, nem kell előre gondolkodnotok, mert a Szentlélek majd minden. Figyelitek, mondd végidők jeleit, mondd megpróbáltatásokat Jézus, de tel is tele van ígérettel, bátorítással, megnyugtatással. Nem? Hát 17. fejezet, főpapíma, hát nem csodálatos? Nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Síralmak könyvében, Jeremiás, nagyon sok mindent átélt Jeremiás próféta. Itt is egy könyvet tudnék javasolni elolvasásra, könyvtárban megtaláljátok, lehet, hogy még könyvesboltban is, mert újra és újra kiadják. Franz Werfel, halljátok az igét. Franz Werfel egy zsidó származású szépíró, 1945-ben halt meg Amerikában, és valami zseniális módon írja le az egész fogságba vitelt történetét, a fogság utáni helyzetig, Jeremiás életét, illetve hát amikor elviszik Egyiptomba, és ott hal meg valószínűleg, és ezen keresztül fantasztikusan mutatja be az Isten szeretetét, ezen a hatalmas torturán keresztül. Olyan komoly leírást olvashatunk az egyiptomi kultuszról, az egyiptomi halott kultuszról, az egész egyiptomi vallásosságról, mert ott is tartózkodott Jeremiás fiatal korában. Aztán utána Nabukodonozor, a babiloni birodalom, és ennek főként a vallási oldala, ahogy működött az egész gépezet, ami leigázta az akkori világot, döbbenetesen jó könyv. Rengeteget szenvedett Jeremiás próféta. És a síralmaiban ezeket összegzi. És a harmadik fejezet 25-26. verse. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Ha mi valóban várjuk Jézus eljövetelét, és közben jönnek az élet próbái, akkor nem feltétlenül az a feladatunk, mint adventistáknak, hogy például jön egy koronavírus, akkor ezt most behelyezem a proféciák menetrendjébe, és valami megdöbbentő előadást tartok, hogy lehetőleg mindenki feszültségbe kerüljön. És akkor majd meg fog térni. Nem egy ilyen előadást küldtek nekem, amikor mondták, hogy klímaváltozás, ez a svéd kislány, meg a pápa, meg vasárnaptörvény. És akkor kénytelen voltam megint az illetőnek, persze nem néztem meg ezeket a videókat, és visszaírtam neki, hogy én nem a vasárnap törvényt várom, hanem Jézus második eljövetelét, de az nagyon. Tehát valami ilyen szemléletet kellene nekünk megérteni, mert most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ez a most és a még nem. Ugyanis mi latinok vagyunk, görögök vagyunk. Jó, én nekem koszovói szerb őseim vannak, de azok is latinok, görögök. Hát több mint 2000 éve görög kultúrában élünk. És görögül gondolkodunk. Milyen a görög gondolkodás? olyan, hogy valamiről kiderül, hogy hamis, akkor annak az ellenpontja, ami kell, hogy legyen? Igaz. És milyen a héber gondolkodás? Valamiről kideríti, hogy hamis. És az ellenpontjáról azt mondta, az is hamis, csak más szempontból. És ugyanígy, igaz. Görög azt mondja, ha ez igaz, akkor ennek az ellentetje hamis. A héber, ez igaz, és ez is igaz, csak más szempontból. Igaz az, hogy példát mondjak rá. Jézus Krisztus, aki Máriától megszületett, igaz, hogy teljes mértékig Isten volt addig is, amíg itt élt a Földön? Igaz ez? Tehát akkor nem lett ember. Igaz ez az állításom? Nem. Igaz az, hogy teljes mértékig ember lett Jézus Krisztus, amikor megszületett Máriától? Tehát a héber gondolkodás mind a kettőt igaznak mondja. És ugyanígy kell gondolkodnunk a második eljövetelről is. Most itt van már, de még nincs itt. Nézzük tovább egy-két igehelyen keresztül. Márk evangélium a 10. fejezet 29-31. verse. Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyja házát, fiútestvéreit, nőtestvéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy szántóföldjeit én érettem, és az evangéliumért, és ne kapjon száz annyit most ebben az időben házakat, fiútestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt. Tehát nem hallgatja el Jézus, elmondja el, sorolja rengeteg ígéretet, és hozzáteszi, hogy hát közben igen, üldözésekkel együtt, az eljövendő világban pedig örök életet. Mikor hangzott el ez a párbeszéd, nem tudom, emlékeztek rá? A gazdag ifjú. Ugye amikor elmegy Jézushoz, és őszintén megkérdezi, hogy mi fogyatkozás van még én bennem, ezt szoktam mondani, hogy időnként nem baj, hogyha mi is föltesszük ezt a kérdést az Istennek belső szobánkban, hogy Uram, mi fogyatkozás van még bennem, de nagyon óvatosak legyetek ezzel az imádsággal, mert az imádság működik. És ha jól tettétek fel a kérdést, az Isten válaszolni fog. De lehet, hogy abban számotokra nem lesz köszönet. De a gazdag fiú sajnos elment, szomorúan ment el, és Péter rögtön erre hivatkozott. Uram, mi elhagytuk. Mi elhagytuk a családunkat, nekünk nincs nyugalmunk, mert megyünk veled. A gazdag ifjút látták el, mert nem értették, hogy Jézus miért engedte el, és Jézus ezt a választ adta nekik. Itt is érzékelitek, ugye, hogy ez is igaz, meg az is. Tehát már most itt ebben az életben itt vannak az áldások, igaz, hogy üldözéssel tarkítva, de örök élet, az igazi folytatás. Aztán, amikor Lukás 17. fejezetében a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt a feleletet adta nekik. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jő el. Nem mondják majd, hogy íme itt vagy íme amott, mert az Isten országa bennetek van. No, ez Jézus kijelentése? Akkor hagyjuk abba az adventista dolgainkat. Itt Jézus megmondta világosan, hogy jelképesen kell érteni az eljövetelt, az Isten országát. Így van? Nehogy elhiggyétek, nem ezt akarom mondani. Mikor kiragadunk egy igét, és azt mondjuk, az ám, itt van, itt csak jelképesen. Mind a kettő igaz. Mert amiként a napkeletről ellátszik a villámlás, és napnyugatig látszik, eképpen lesz valóságosan, tényszerűen Jézus dicsőséges második eljövetele. Így van? De az is igaz, hogy már itt, ott van a szívünkben. És ott kell, hogy legyen a szívünkben. A most és a még nem. Amikor pedig az olajfánhegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványok külön, és megkérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Miért mondták ezt a kérdést Jézusnak? Előtte a 23. fejezetben, amikor kénytelen volt Jézus most már végleg és utoljára összetűzni a farizeusokkal, és keserűségében elmondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni te fiaidat, mint tyúk gyűjti egybe csibéit, és te nem akartad. Ez borzalmas volt nekik ezt hallani, hogy Jeruzsálemről ilyen véleménye van Jézusnak. De ez nem elég, utána azt mondja, ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Na, ezt nem tudták megemészteni a tanítványok. Azt tudták, hogy baj van a vallási vezetéssel. Tudták, hogy a farizeusok, meg mit tanítanak a szadduceusok, de nem értették igazán, de tudták, hogy baj van. Nem fogadták el Jézust. Gondolták, majd elfogadják. Nem tudták, hogy mi van. De hogy a templom befejezi a funkcióját, és többet nem lesz ott senki, főként az Isten nem lesz jelen a templomban, ezt nem lehet. Vonultak ki a templomból, a tanítványok mutogatták a köveket. Fantasztikus lehetett. A leírások alapján, tudjátok, mikor jóval később, 70-ben Titus bemegy a templomba, és az égő templomon látja, hogy egybe csiszolva a márvány tömbök úgy, hogy nem lehetett látni az illesztést. Nem volt malter. Úgy voltak összecsiszolva a fehér márvány, hogy az egy tömbből lenne kifaragva a hatalmas épület. És rajta arany az ajtón, és a kandelláberek, ahogy égtek, előtte a két oszlop, döbbenetesen szép volt naplementekor, mikor alkonyatkor mentek el onnan. Mutogatták a köveket a tanítványok. Uram, ne mondj ilyet, hogy ez üres marad. Nem, ez nem lehet. A zsidó népnek ez a hivatás, hogy ők legyenek a világ urai. És Jézus azt mondta, hogy na, kőkövön nem marad. Ez mind le lesz rombolva. Nem tudták megemészteni. De mi van az ő kérdésükben? Mikor? Hogyan? És ez a baj időnként az adventistákkal is. Mikor, hogyan? Nem magát a tényt, az evangéliumot értik meg, hogy találkozunk Jézussal. Az, aki engem megszabadított az alkoholtól, azzal most személyesen találkozhatok. Az, akivel naponta találkoztam, mint Dzsida Jenő, ahogy fogalmaz, hogy én leveszem képedet falamról, az nem. Én sokszor láttalak már. Amikor ez él a szívünkben, hát. Apostolok cselekedetei első fejezet 6. verse. Végre Jézus készül visszamenni a mennybe. Hívja a tanítványokat, együtt mennek fel az olajfák hegyére, a feltámadott Jézus. Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem, de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Mennyi tapasztalaton mentek át már a feltámadás óta a tanítványok? Mennyi tapasztalaton? És még mindig ezt kérdezik. Hogyan, mikor? És figyeljük meg Jézus válaszát, mert ez nagyon fontos. És az a megítélésem, hogy ez azóta szemernyit nem változott. Mire ő azt válaszolta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig. Látjátok? Jézus azt mondta, nem a ti dolgotok. Mi volt ez a makacság, mi volt ez a dolog, hogy annyi mindent megértettek már a tanítványok, és még mindig a mikorra, meg a hogyanra kérdeznek rá. És mondom, attól tartok egy kicsit, hogy az adventisták is ilyenek, hogy sokkal többet nézik a CNN-t, meg olvassák az újságot, hogy így kövessék nyomon a proféciák teljesedését, semmint a Bibliát olvasnák. Mert szerintem azóta se a mi dolgunk, hogy tudjuk az időt, és az időszakokat. Hát egyszer megmondta Jézus, akkor szokjunk le róla. De nézzük tovább. A zsidó messiási apokaliptika. Na ez volt az egésznek a gyökere. Ők azt hitték, hogy a Bibliából következtetik ki, aztán mindenféle egyéb iratokból is, aztán főleg később, nem a tanítványok korában, hanem ez még később, János apostol, mikor írja a Jelenések könyvét, akkor tájt írta meg egy zsidó ember az Esdrás 4. könyvét. Tehát ez már apokrifnak se jó, ez már semmi. De ez korábban is ószövetségi főként apokrif iratok, meg egyéb zsidó iratokból, az ószövetségi proféciákból is valami ilyen látomást láttak a zsidók. Hogy tart a régi kor, ez a mostani kor, amiben élünk, a bűn világa. Ugye Dániel könyve 9. fejezetében ott van, hogy véget ér a gonoszság, bepecsételtetik a bűn, véget ér a látomás. Emlékeztek rá. Tehát ez ebben a korban, és eljön a messiási kor, bocsánat, ezt most nem kellett volna, eljön a messiási kor, tehát egy isteni beavatkozásra, a messiás 400 évig él. Ennek a kritériumnak Jézus nem felelt meg. Mert 32 éves korában megölték, vagy 33 éves korában. 400 évig él. Utána 7 nap csend isteni beavatkozásra, és azután jön az eljövendő kor. A tanítványok átélték, hogy Jézus a messiás. Látták, hogy emiatt a felfogás, mindenki erre gondolt. Hogy emiatt a felfogás miatt nem teljesen egyezik meg, de ez biztos Jézus jobban tudja, hogy miért. Várták a 7 nap csendet, erre másnap föltámad, és megint mit kezdjenek ezzel az eseménnyel. Megint kizökkentünk ebből a jól ismert, és mindenki azt hitte, hogy ez bibliai tanítás. Most nekem az a félelmem, hogy adventisták sokasága egy csomó kiragadott például Ellen White idézetről azt hiszi, hogy ez bibliai tanítás. Pedig Ellen White maga írja, hogy ezt ne tegyük. Mi a Bibliát olvassuk, és az ő mondatait ne használjuk fel arra, hogy abból bibliai tanításokat kreálunk. Mert ő egy kisebb világosság, ami a nagy világosságra irányítja a figyelmet. Nagyon fontos kérdés. Ezért várták ők az Isten országa eljövetelét. Konkrétan, most, azonnal. Milyen a most és a még nem felfogás? A régi kor, ebben élünk. Isteni beavatkozásra jött az első eljövetel. A régi kor folytatódik tovább, mert nem pecsételtetett be a bűn, bepecsételtett másképp. Nincs vége a gonoszságnak, vége van, de másképp. És sorolhatnánk, nem? Hogyha Dániel 7.24-et vennék. Tehát azt látjuk, hogy közben elkezdődik az új kor. Az Isten országa ott van a szívetekben. Aki átadta az életét Krisztusnak, az kettős állampolgár. Így van? Vagy csak részben vagyunk az Isten országának a tagjai? Majd amikor elértünk egy szintet, akkor neveznek minket Isten fiainak? A Biblia mit ír erről? Mikortól vagyunk mi az Isten családjához tartozók? Nem egy szint elérése után? Értitek? Tehát ha átadtam az életem, akkor egyszerre két világban élek, és mindkét állam törvényei érvényesek rám. Mind a kettő. Az újkor is, és a régi kor is, amíg itt élünk. A második advent. Egy igazi hívő, Krisztusnak átadott életű ember életében, most értsétek jól, amit mondok, alig lesz változás. Ha ő valóban ebben az újkorban élt már, ő neki folytatódik tovább ez az újkor. Egy-két apróság el fog maradni. A szenvedés, a fájdalom, a halál, a bűn, az elmarad. Akkor veszítjük el végre a mi bukott és megromlott emberi természetünket. Addig megmarad. Nem érzitek, hogy Krisztus ott van a szívetekben, amikor történik veletek valami, és őszintén hozzáfordultok? És ez nem elég valóságos az ő ott léte? Miért akarunk különbséget? Miért akarunk fokozatokat? Na, de az e világon élésnek vannak törvényszerűségei és szabályai. Ha én azért nem végzem el az egyetemet, mert úgy is jön vissza Jézus, minek? Akkor súlyos bűnt követek el. Mint a talentum, tudjátok, elástam, mert tudtam, hogy te ilyen és ilyen vagy. Tehát úgy kell itt élnünk végig a földön, megint értsétek jól, amit mondok, mintha még legalább 200 év múlva jönne csak vissza Jézus. De úgy kell élnem itt ezen a földön, hogy közben én tagja vagyok az új életnek, és bármikor jön Jézus, meg fogok lepődni, hogy megjött, de nem leszek felkészületlen. És ez a nagyon fontos szemlélet. a most és még nem elkerülhetetlen a bibliai gondolkodásban. Hasonlóképpen ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az előzőeket nem idézem, nincs időnk rá, hogy Máté 24-el foglalkozunk, de emlékeztek, amikor mondja háborúk hírei, járványok és a többi. Nekem azért van problémám ezzel, mert miért háborúk nem voltak régebben? A tanítványok idejében? A középkorban? De mindjárt hozzátesz Jézus, hogy ez nem itt a vég, ez nem arra való, hogy ebből kikövetkeztessétek, hogy mikor jön el. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Na ez már valami. Ez már támpont. Mert Jézus azt mondta, hogy ez a nemzedék nem múlik el, mikor mindez megtörténik. Na igen, megértettük, a Bibliában egyszerre kérdezték a tanítványok Jeruzsálem pusztulását és a második eljövetelt. Ez a Jeruzsálem pusztulására vonatkozik, mert abban a nemzedékben le fog rombolódni Jeruzsálem. Jó. Második eljövetel. Igen, volt egy kezdő dátumunk, 1844, akkor már figyelték is egyébként az adventisták. Ott vannak a hunza népek, és azok már száz, és akkor, de már azok is meghaltak. Tehát hol van? Akkor mikortól számoljuk ezt a nemzedéket? Vagy, amikor elindult az inkvizíció az 1260-as években, azoknak a szerencsétlen embereknek, akik mertek hozzányúlni a Bibliához, és ezért megégették őket, meg kínozták, meg gályarapság. Azoknak nem üldözés jelentett az egyházban való életük? Nem halált, nem nyomorúságot? Jó, de akkor még nem volt rádió. Persze, akkor az illető arra gondolt, hogy hát majd biztos lesz egy olyan rádió, amikor majd... Nem butaság ez? Értitek, hogy mit akarok ezzel mondani, hogy ilyen következtetéseket levonni, hogy abban a korban még nem, de aki azt nem tudták. Tehát mintha az Isten ezekkel a kijelentésekkel Jézus nem azt mondta volna? Ne várd, hogy majd a te gyereked életében jön vissza Jézus. A te életedben jön vissza. Nem múlik el ez a nemzedék. És ha nem jön vissza? Figyeljétek meg Pál apostolt. Tesszaloniki híveknek írja a második eljövetellel kapcsolatosan a dolgokat. Első levélben azt mondja, nem előzzük meg azokat, akik meghaltak. Mert jön az Úr riadóval, arkangyal szózatával, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Figyeljetek meg, Pál majdnem 2000 évvel ezelőtt ezt írja le, és mi, akik élünk, Pál elment az eszed, hát már régen meghalt. De úgy írja le, hogy mi, akik élünk, átváltozunk, és az Úr elébe kerülünk mindnyájan. Ezt írja, ugye? A másik levélben meg azt írja, hogy nem jön el az addig, amíg ez és ez és ez be nem következik. Tehát Pál egyszer írt így is, meg úgy is. De Pál nem gondolt arra, hogy majd a fiatal emberek számára jön el Jézus. Pál arra gondolt, hogy az ő életében eljön Jézus. Pál komolyan vette Jézus kijelentését, hogy az idők és az időszakok nem a mi dolgunk, hogy beszéljünk róla. A Tesszaloniki első levél 5. fejezete, nem beszélek az időkről, időszakokról, nem szükség, hogy erről beszéljek nektek. Miért nem szükség? Mert Jézus azt mondta, hogy ez nem a mi dolgunk. És azt mondta, hogy nem csak a felelőtlen emberek számára jön el tolvajként, hanem a hívő ember számára is tolvajként jön el Jézus. Meglepetés lesz. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen nem múlnak el. Figyeljétek meg, arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Ezt nem mondta jól Jézus. Mert ma már az adventisták tudnak. Némelyek. Nem? Hát döntsük el most, kinek hiszünk? Arról a napról és óráról ne az idővel foglalkozzunk. Ez nem annyit jelent, hogy azt mondom, hogy nem jön el. Ne az idővel. Ez nem fog fellelkesíteni minket. Ha előbbre hozzuk az események kapcsán az időket, nem fog jó gyümölcsöt teremni. John Paul írja le a könyvében, ugye néhány évvel idősebb nálam, az 50-es években 8-10 éves volt, amikor a gyülekezetben hallotta, hogy 1964-ben jön el Jézus. Abszolút precíz bibliai tanítás volt, 1844 a csalódás időpontja, 120 év, mint Noé napjai, Noé 120 évig építette a bárkát, 1844 meg 120 mennyi? Hát gondolt rá, hogy majd előtte összeszedem magam. Aztán eltudta 44, túlélte, Pólin nem égett ki. De gondoltok bele, mikor valaki felkészül, hogy most már holnap tényleg jön, és akkor nem ez a dolga az adventistáknak. Az adventistáknak az a dolga, hogy itt éljen, dolgozzon, felelősen, emberekért munkálkodjon, képviselje az Istennel való kapcsolatát, képviselje a megmentő üzenetet. És eljön Jézus, akkor nem lesz váratlan az ő számára. Meg fog lepődni, de nem lesz váratlan. A most és a még nem. Figyeljétek meg utána a folytatását, a 42-44. Verset emelem csak ki a Máté 24-ből. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedni, hogy a házába betörjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem jön el az emberfia, amelyikben nem gondoljátok. Tehát két nagyon jelentős figyelmeztetés Jézus részéről. És azt állítom, hogy a Máté 24-nek ez az igazi üzenete és értelme. Vigyázzatok, és legyetek készen. És nem véletlen, ezt most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy vannak idői proféciák a Szentírásban, amik mind a végidejére mutatnak, a 2300 év, az 1260 év, a 409, nagyon sok minden proféciák vannak. Miért adta ezeket az Isten? Hogyha beteljesedik, akkor higgyétek. Emlékeztek rá, ezt mondja Jánosban. Ha beteljesedik, akkor higgyétek. És miért van az, hogy Dániel könyve 12. fejezetében megesküszik Jézus az örökkön élőre, hogy ideig, időkig, fél időig, és elvégezhetik a szent nép erejének rontása. És majdnem szó szerint ugyanez az eskütétel van a szemünk előtt Jelenések 10. fejezetében, de ott mire esküszik meg Jézus? Hogy időt többé nem lészen, hanem elvégeztetik az Istennek titka. Mi az Istennek titka? Az evangélium átalakítja az embert. Ez egy hatalmas titok. Az evangélium, hogy átalakítja az embert. Ez a titok, és ezt végzi el Isten. És igen, ez sokszor csalódással jár együtt, megkeseredik a gyomrodban, de édes, mint a méz. Ellen White és a vég. Mert szoktak kiidézni, hogy közben járó nélkül kell, meg ezeket most nem is idézem. De mi, hogyan gondolkodott a vég idejéről Ellen Gould White? Szemelvények első kötet 189. oldalán. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Világos, ugye? Nem szabad. Senki nem lesz képes megjövendőlni, mikor jön el az idő, nem fogjátok tudni megmondani, hogy 1, 2 vagy 5 éven belül jön, és arra sem lesztek képesek, hogy elhalasszátok eljövetelét. Azzal, hogy kijelentitek még 10 vagy 20 évig, nem jön el. Szemelvények második kötetben. Mindig lesznek olyan hamis és fanatikus emberek által létrehozott mozgalmak az egyházban, melyek azt állítják, hogy Isten vezeti őket. És nem is olvasom tovább. Mindig lesznek ilyenek. Ellenőrizzük le a Bibliából. Lelkesítőnek tűnik, de szerintem sokkal inkább fenyegetőnek, mint lelkesítőnek. Megértem, hogy Daniels testvér meghatározta az időt, miszerint az Úr 5 éven belül el fog jönni. Most remélem, hogy nem fog az a benyomás elterjedni rólunk külföldön, hogy idő meghatározók vagyunk. Ne tegyünk ilyen megjegyzéseket. Nem tesznek jót. Törekedjünk arra, hogy ne jöjjön létre ilyen talajra épülő megújulás. Nagyon fontos dolog. Ne ez vezéreljen bennünket. Ne ez. Mert ha készen vagyok, ha vigyázok, mit mondott Jézus a Getsemáné kertben a tanítványoknak? Vigyázzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ez csak a Getsemánéra érvényes? Melyikötök az, akinek az óembere már úgy meghalt, hogy már jelzése sincs? Ha van ilyen, akkor cseréljünk helyet, beszéljen ő tovább. Mert belőle még bőven előjön az óember. Igen, hát most ránéztem a Józsira, egyenesen Rábába küldte az óemberét. Az meg elég sebes sodrású folyó. Aztán most mi van? Már azóta nincs is semmi, Józsi? Van mire vigyáznunk. És van mitől félnünk. Nem a vasárnap törvénytől kell félnünk, hanem önmagunktól. Önmagunktól. világosan és nyíltan kijelentem Jackson tábor találkozóján ezeknek a fanatikus társaságoknak, hogy a lelkek ellenfelének munkáját végzik, és sötétségben vannak. Nincs több olyan pont, olyan időszakasz, semmi, ami alapján mi kiszámolhatnánk, hogy most már itt tartunk tehát. És a John Pauline könyvből szeretnék néhány mondatot idézni. A végidőről szóló bibliai tanítás könyv 19. oldalán. De a jó hír az, hogy nem kell tudnunk, hogy Jézus mikor jön el, ahhoz, hogy felkészüljünk az eljövetelére. Logikus ez a megállapítás? Nem kell tudnunk. Azok, akik reménytelenül törekednek arra, hogy kiszámítsák a véget, nem jelentenek segítséget a keresztény élethez. Igaz ez a megállapítás? Semmit nem segít rajtam. Valójában elterelik figyelmünket a központi kérdésről. Egyébként Péter sem véletlenül hivatkozik arra, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint sokan késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, hogy nehogy némelyek elvesszenek, és akkor én, mint jó adventista, elfogadok egy ilyen videónak a tanítását, és mondom, figyeljetek, már, most már biztos, most már a jövő tavasszal biztos, már. És akkor nem akarom megvárni, míg a családtagjaim is eljutnak arra, hogy elfogadják Krisztust. Én nem tudtam rájuk erőltetni. Nagyon sok hibát elkövettem. De nagyon szeretem őket, és ők is tisztelnek. De nem tudtak még dönteni Krisztus mellett. De én meg sürgetem az ő eljövetelét. Nem várom meg, míg ők is megtérnek. Egy picit gondoljunk ebbe bele. És hol vagyunk az ellenség szeretettől? Jó, nem firtatok ilyen kérdéseket. A felkészülés és a készenlét nem függ Jézus eljövetelének időpontjának ismeretétől. Már ma készen lehetsz. Igaz ez a megállapítás? Ha nem vagy benne biztos, hogy készen vagy, most, azonnal, a szívedben lévő csendességben elmondhatod az Úrnak, hogy szeretnél készen lenni. Bármi legyen is ennek az ára. Mint a gazdag ifjú. Uram, mi fogyatkozás van még bennem? De ismétlem, vigyázzatok, mert ha őszintén, nyitott szívvel teszitek fel ezt a kérdést, az Úrnak válaszolni fog. Mert így olvasom tovább, az Úr soha nem fog visszautasítani egy ilyen imát, amíg a próbaidő tart. Mennyi idő kell, hogyha megértettem, mit akar az Úr tőlem, hogy azt végre is hajtsa? Mennyi idő kell hozzá? Tessék mondani. Mennyi idő kellett annak a latornak ott a kereszten, aki a halálán volt, és egy erőtlen kérést intézett Jézushoz, hogy Uram, emlékezzél meg majd rólam, ha eljössz a te országodban. Erre Jézus azt mondja neki, hogy bizony ma mondom néked, hogy velem leszel a paradicsomban. Ha most megmásítanám a bibliai történetet, nem akarom, csak úgy feltételezzük, hogy addigra odaérkezik egy futár Pilátustól, mert nagyon furdalja Pilátust a lelkiismeret, és azt mondja, tudjátok, mi nem csak Barabást engedem szabadon, hanem ezt az embert is, szedjétek le a keresztről, még mielőtt meghal. És az embert leszedik, meggyógyul a sebeiből, és tovább folytatja az életét. Ez már többet nem fog elkövetni bűnt, mert azt mondta neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsom. Így van? Értitek? Tehát ne ebben gondolkodjunk, hogyha elértem ezt a szintet, akkor készen vagyok. Nem, most lehetek készen, ebben a pillanatban. Tudjátok, mi a helyzet? Az oké, ezt értettük eddig is, hogy Jézus nem a bűneinket nézi, hanem minket. De most ezt vegyük komolyan. Jézus a mi lényünket szereti. Úgy, ahogy vagyunk. Annyira szereti, hogy ezért halt meg a kereszten. Amikor mi még bűnösök voltunk, benn van a Bibliában. Szegedi Kovács Gyuri barátomnak Adventvárás című verse. Szerintem egyszerű, de nagyon világos. Jézus Krisztus még ma visszajön. Ha ma nem jönne, akkor holnap jön. Mennyivel jobb ebben a szemléletben élni? Mennyi felszabadultságot, mennyi áldást észre fogunk venni? Mikor azt látom, hogy hétfőn már hozzák a vasárnap törvényt, akkor én már el sem merek menni valahova. Értitek? Ma jön vissza Jézus. Itt befejezzük az istentisztet, hazamentek, ebéd után jön. De ha nem jön, akkor majd holnap. Erre szenetre megtanítani bennünket Jézus. Vigyázzatok és legyetek készen. Az az érdekes, hogy Jézus ezután az idők jelei után, ami szerintem nem a Jézus jele, nem az emberfia jele. Az emberfia jele az, hogy az ég felhői eltakarodnak, és jön vissza Jézus a fehér felhőn. Ez az emberfia jele. Az események, a háborúk, meg a nyomorúság, meg a járvány, az nem semmi köze hozzá. Persze, pusztul a föld, pusztítjuk rendesen, persze, mindig az. De nem kötjük hozzá Jézus második eljövetelét, mert Istennek úgy néz ki, hogy még dolga van, még nagyon sok embert meg akar menteni. De úgy elmondja ezeket a példázatokat. Az egyik példázatban mondjuk az az ember, akit előtte jól megijesztettek azzal, hogy mindjárt itt van az eljövetel, amikor valaki számított rá, mondjuk John Paulin, hogy 1964-ben eljön az Úr, és nem jött el, utána mi lesz a gyümölcs ennek? Egy óriási kiégés, és azt fogja mondani, hogy halogatja még az Uram az eljövetelt. A ló másik oldalára esik. Jó esetben, rossz esetben teljesen faképnél hagy minden hitet és minden Bibliát. Halogatja az Uram. Igen ám, de vannak adventisták, akik tovább mondják, hogy közel van az Úr eljövetele. Azokat el kell hallgattatni. Ezért ütiveri a szolgatársait. És ezért iszik együtt a részegesekkel, mert van idő. Nem az én időmben jön el, hanem majd csak az unokám idejében jön el. Ez a szemlélet üldöző magatartáshoz fog vezetni. Mert nem akar tudni arról, hogy Jézus eljövetele egész közel van. A 10 szűz példázata. Csodálkoztok rajta, hogy nem onnan idéztem. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, nem tettünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. Ez Máté 7. fejezetében van ez a mondata Jézusnak. Mi a köze a 10 szűz 5 balga szűzéhez? Hogy az 5 balga szűznek ugyanazt mondja Jézus ítéletként, mint ezeknek. Távozzatok tőlem, mert sohasem ismertelek titeket. Mi volt a probléma a 10 szűzzel közül az 5 balgával? Mindegyik olajlámpással ment oda. Nem hiszem, hogy olaj nélkül vitték az olajlámpást, az értelmezhetetlen. Ők azt várták, hogy visszajön a vőlegény még időbe. Annyi olaj van benne, hogy addig elég lesz. Annyi jó cselekedetet hajtottam végre, már 250 ember megkeresztelkedett az én prédikálásomra. Ez már bőven elég a mennyre. Nem cselekedtünk nagy dolgokat? És Isten nevében, ők úgy tudják, hogy Isten nevében tették. És erre azt mondja, hogy nem, nem, távozzatok tőlem. És ezután a példázat után a 7. fejezetben mit mond el Jézus? Hogy aki hallja tőlem ezt a beszédet, és megcselekszi, az épített a sziklára. Aki hallja és nem cselekszi meg, az meg a homokra épített. Mit jelent tartalékolajat gyűjteni? Most nem tudom mutatni, elfejtettem, már nincs ott a szám egyenes. Hogy a mostani való világban valós keresztényként élünk. És úgy beszélünk az emberekkel, mintha akár soha nem jönne vissza Jézus, de amikor úgy adódik a beszélgetés, tudjuk őket szeretettel készíteni, hogy hamarosan jön. És nem tudod mikor, legyél készen te is, most. Megértettél valamit, fogadd el, tedd meg. Változzon meg az életed. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, jön a talentum példázata. Hogyan élnek a kettős állampolgárok? Hogy folyamatosan tanulnak. Ugye a ma délelőtti biblia tanulmányunkban nagyon sok szó esett a tapasztalatról, hogy mennyivel nagyobb ereje van az igazi hiteles tapasztalatnak. Láttuk, hogy még így is mennyire nehezen fogadják el emberek. Tehát ez mind nagyon fontos dolog. De a tapasztalatok fontossága és tapasztalatok megléte nem löki ki az ablakon a teológiai ismeretek mind mélyebb megértését. Hát kinek van közössége Krisztussal? Annak, aki mondja, vagy annak, aki naponta olvassa az igét? Annak, aki gyönyörűen tud imádkozni a gyülekezetben szombaton, de hétközben nincs ima élet. Azt hiszem, önmagáért beszélnek ezek a dolgok. Mit jelent tartalékolaj? hogy én életem minden szakaszában, minden pillanatában a saját képességeimet fejlesztve, szaporítva, megerősödve, megküzdve a dolgokkal, de tudom, hogy teljesen alkalmatlan vagyok mindenre Krisztus nélkül. Hogy csak vele együtt. Amennyiben nem cselekedtétek meg ezekkel egyel a legkisebbek közül, én velem nem tettétek meg, és az ellentetje pedig. Tehát leginkább arra mutat rá Jézus ezekkel a példázatokkal, hogy mit jelent őt várni és készen lenni, mit jelent vigyázni, hogy hogyan bánunk egymással elsősorban, de egyáltalán az emberekkel. Mert valakivel találkozom, hát ő a fenevad egyházába tartozik, szóba se állok vele. Vajon nem megmentenem kellene őt is, Krisztushoz vezetnem? Aztán majd Krisztus dolga, hogy mit csinál vele. De nem az én dolgom, hogy én mindenkit elítéljek, mert nem ide tartozik, nem ez. Valami egészen más. Nem én, de Krisztus. Ez is olyan szép ének, emlékeztek? Nem én, de Krisztus. És Pál ezt olyan világosan fejezi. Én Krisztussal meghaltam. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát Pálban például az ítélkezés lelkülete teljesen megszűnt létezni. Ja, mi volt azzal a problémával, hogy ott, mikor Barabással mennek együtt misszióútra, és akkor ott volt az a fiatalember, ugye? Tehát akkor mégiscsak Pálnál is előjöttek a dolgok. De Péter az megtért. Cornélius házába, ott aztán pogány emberek előtt bizonságot tett, hat tanúval, még Pál mellett is kiállt az első zsinaton, minden oké, Péter. Galata levélben mit is olvasunk Péterről? Miért kellett nyíltan? Ugyanazért a bűnért. Értitek? Nem a bűntelen tökéletességet jelenti a vigyázás és a készenlét, hanem az is Krisztussal való hiteles kapcsolat folyamatosságát és egyre tökéletessébbé létét jelenti ez a kapcsolat. Nem én, de Krisztus. Mert hasonló a mennyeknek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Ez a négy előző példázatot, mint egy összegzi, korábban mondja el Jézus, de nagyon fontos, az adós szolga példázata. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa neki. Jézus itt olyan irdatlan nagy összeget mondott, ami nem is létezik. Akkoriban Palesztina állami évi bevétele, amivel sokszor nem tudták a kiadásokat fedezni, de ez akkor is egy őrült nagy összeg volt, 600-800 talentum körül mozgott. Ez 10 000 talentum, érte? Szóval lehet, hogy Józsi már számol fejbe, szerintem nem, de mi, akiknek nincs igazán értékünk ehhez az igazi makrogazdaság. Tehát ez egy olyan összeg, mit mondott erre ez az adós? Mivel nem tudok miből fizetni, megparancsolt annak az ura, hogy adják előtt feleségét, gyermekét, mindenét, amilyen van, csak hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Hogy lehet ilyen butaságot mondani? Így lehetünk mi jó emberek Krisztus nélkül. Sehogy, ez lehetetlen. Ez nem működik. Folytatódik, az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát elengedte. Aztán, ahogy kiment az a szolga, találkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Itt hajlamosak vagyunk mondani, hogy ó, hát ez csak napi díj, ennyi 100 nap díja, ez nem olyan nagy. Na, álljon csak meg a menet. Amerikában valaki 100 napig dolgozik, és ezt a munkabért meg tudja tartani, abból egy nagyon jó autót tud vásárolni. És valaki ezt a 100 dénárt elkérte tőle, emiatt nem tudta megvenni az új autóját, a régi meg tönkre ment. És ugyanígy hallgatták a kortársak is. Mivel az adós nem fizetett neki, nagyon nagy összeg volt, azért 100 nap munkadíj, hogy 100 napig csak rabszolgaként dolgozott, azért az kegyetlen, nem? Megérdemli a börtönt. Tehát nem arról van szó, hogy rossz volt az ítélet. Szolgatásra térdre esett, könyörgött, légy türelemmel hozzám, és megfizetek néked, ugyanazt mondja. Neki mondjuk több esélye lett volna megfizetni, mint neki a királynak az összeget, de ő nem engedett, hanem elment, és börtönbe vetette azt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor a szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Mi minden tartozik ide. Most éppen tegnap került a szemünk elé egy nagyon érdekes dolog, a Filippi levelet vesszük Győrben, Bibliakörön. Egyébként is fantasztikus levél a Filippi levél. De itt a negyedik fejezetben, még mielőtt a hatalmas, bátorító kijelentéseket elmondaná Jézus, bocsánat, Pál apostol, akkor a következőket teszi. Annak okáért, szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakoztam, tién örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Evódiát intem, Szintikét is, hogy legyenek egyenlő indulattal, legyenek az Úrban. Semmit nem tudunk, hogy mi volt a baj velük. De tételezzük fel, hogy Evódiának, mivel őt említi először, nem volt igaza. És valószínű, hogy Szintikének igaza volt. De nem azt mondja, hogy Evódia az jobban bűnhődjön, Szintike meg kicsit jobban vigyáz a szádra. Hanem mind a kettőnek azt mondja, hogy egyenlő indulattal legyetek az Úrban. Mikor kell nekem megbocsátanom az ellenségemnek, a fele barátomnak, vagy bárkinek? Megvolt egy rabbinikus előírás, hogy egy nap háromszor szabad megbocsátani. Negyedszer is ugyanazt a vétket elköveti valaki, akkor vége. Péter apostol, amikor hallott a megbocsátásról Jézustól, akkor megfejelte ezt a hármas számot. Uram, ugye még hétszer is. Hát Péter nagyon túllőtt a célon, mert... három helyet hetet mondott. És mi volt Jézus válasza? Gondolom ismeritek, ugye? Tehát 77-szer is meg kell bocsátani az ellenségemnek, de csak akkor, ha megérdemli, ha megbánta. Mert ha nem, akkor el fogja kutyulni magát. Tönkreteszem vele, ha megbocsátok neki. Na, döntsétek el. Milyen feltétele van annak, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten? Mondjátok meg, mit kellett ehhez teljesítenünk? Elfogadni. Jézus, aki ott volt a mennyben, az angyalok milliárdjai hódoltak neki. Neki nem kellett a menny boldogsága, gyönyöre, áldásai, nélkülünk, ő velünk együtt akarja, és aki most ellenem szólt, azzal is együtt akarja élvezni az örök életen át a boldogságot. A megbocsátás. Ez a következő óra tárgya. Nem most mondom el, majd augusztus elején, ha addig el nem felejtem, vagy végén. Nagyon nagy téma. Nagyon nagy téma. Az a szemlélet, hogy a másik emberért is meghalt Krisztus. Azért is, aki jelenleg egy olyan egyházban tag, vagy olyan lelkész, aki pont az ellenkezőjét hirdeti annak, amit a Biblia tanít. Ő érte is meghalt Jézus. És az állami vezetőkért, a politikusokért is. És mindenkiért. Nem én, de Krisztus. Ez még mindig az a történet. Mennyi időre van szükségünk ehhez? Az imént elmondottak alapján, mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy készen legyünk, és végre megtanuljunk vigyázni? Maranatha. Urunk. Jöjj. Amen. Álljunk fel imádsághoz. Hálásak vagyunk neked, mennyei jó atyánk, hogy te elhívtál bennünket, és te megismertetted a Szentírás tanítását, és te valóban úgy irattad le ezeket a gondolatokat és igéket Jánossal, Péterrel, Pállal, a Biblia minden szerzőjével, de még az ószövetségi írókkal is, hogy a hozzád tartozó, neked elkötelezett emberek bármikor készen legyenek arra, hogy te visszajöhess, de ugyanakkor, amíg itt élünk a bűn történelmében, ami romlott és bukott bűnös természetünkben, addig is megtanuljunk napról napra, óráról órára vigyázni, és készen lenni. Készen lenni arra, hogy te mindig a szívünkben lakozhass. Készen lenni arra, hogy semmi múltbeli győzelmet ne tekintsünk muníciónak, hanem minden pillanatban lássuk be, hogy nélküled semmit nem ér az életünk, és nincs jövőnk. Készen lenni arra, hogy belátva tehetetlenségünket, egyedül hozzád ragaszkodjunk, és a te segítségeddel ne elássuk talentumainkat, hanem napról napra növeljük képességeinket. És segíts Istenünk, hogy olyan lelkülettel bírjunk, ami emberekben, akik még nem tudták elfogadni Jézust, nem tudták elfogadni az ő eljövetelének a közelségét sem, vágyat ébresszünk, megváltónk iránt, vágyat ébresszünk, hogy akarja megismerni a te beszédedet, vágyat ébresszünk arra, hogy a Szentlélek sokkal hatalmasabb munkát végezhessen az ő szívükben. Add, hogy mi ilyen advent hívők legyünk, hogy munkában találjon bennünket az Úr, amikor visszajön. Amen. Hiányzik az éneklés, de helyette hallgassátok meg az Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet téged. Amen.